Tehát szeretettel köszöntünk. Mindenkit. Egy kis bevezető azért illik ehhez a részhez, amikor hát így mostanában azt szoktam, hogy így hallgatom a Bibliát egyszerűen. Tehát úgy értem, hogy így amikor bicajozom, akkor nem tanítást hallgatok, hanem a Bibliát. Tehát így vissza, meg dicsőítést. És akkor nem a kettőt együtt persze, hanem hogy attól egyébként nagyon érdekes, amikor hazafelé megyek este, akkor jobban tudom a Bibliát hallgatni, mert akkor egy kicsit nyugisabb. Amikor reggel a forgalomban keményebb a tempó is befele, akkor inkább így akkor mást. Na és az egyik ilyen alkalommal, hát egy-egy ilyen egy-egy óra ugye be az utazás, haza is az utazás egy óra, és egy ilyen rövidebb könyveket az kompletten ugye át bejön, ugye hangos Bibliát hallgatok, és ezt a részt nagyon érdekes, hogy amikor hallgattam, akkor így benne volt, hogy valami megragadott, de nem tudtam megfogalmazni igazából, hogy mi, csak úgy bennem volt, hogy erre térjünk vissza. És akkor ezt a részt így többször meghallgattam. Tehát, hogy befelé is, meg volt, hogy kifelé is, vagy szóval, hogy hazafelé is. És amikor ott volt, na jó, akkor mit hozzunk mára, atyám, mit szeretnél, és így ez ment bennem, hogy nézd meg ezt. Van benne egy momentum, ami leginkább megütötte a fülemet. És persze az áttekintés miatt azt gondoltam, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy Isten igéje nem tér vissza hozzá üresen. Tehát az, hogyha elhangzik Isten igéje, az sose baj, hogyha több is hangzik el. És bennem az is volt, meg az is van most, és ilyen szempontból nem csak így beleugranék fejest, hanem imádkoznék is ezért, hogy atyám, köszönöm neked, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád üresen, és köszönöm azt, hogy mindenkinek a szívéhez szólsz azáltal az ige alapján, amire ő neki leginkább szüksége van. Köszönöm neked azt, hogy te élő vagy, és ható vagy, és köszönöm, hogy te nem szűnsz meg bennünket szeretni. Köszönöm neked ezt. Amen. Tehát 13. És szerintem onnan olvasom, mert azt látjátok ti is. Tehát Abcsel 13. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Próféta és tanító. Barnabás, Simeon, akit Nigernek is hívnak, Cirénei Lucius és Manaé, aki Herodessel, a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. És Saul, tehát ötem. Amikor egyszer ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, azt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Így aztán, miután böjtöltek és imádkoztak, kezüket rájuk tették, és elbocsátották őket. Ők pedig a Szentlélektől kiküldve lementek abba a helységbe, majd onnan elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban hirdették, és János, aki egyébként János másik neve Márk, azért írtam oda zárójelben, szóval Márk is velük volt, és mint segítőtárs. Ahogyan bejárták a szigetet, egészen Páfoszig, találkoztak egy zsidómágus hamis profétával, akit Bar Jézusnak hívtak. Ez Paulus helytartónak, ennek az okos embernek a kíséretéhez tartozott, ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani akarta Isten beszédét. Elimás, a mágus azonban, neve ugyanis ezt jelenti, ellenállt nekik, és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől. De Paul, vagy hát úgy értem Saul, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel, rászegezte tekintetét, és ezt mondta, te minden csalással és hamissággal teljes ördögfi, minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elfordítani az Úr igaz útjait? Most azért az Úr keze ellenet fordul, vak leszel, és nem látod a napot egy évig. Azonnal homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. A helytartó pedig, amikor látta a történteket, hitt, és elálmélkodott az Úr tanításán. Páfoszból elhajózva Pál és kísérői a pamfiliai Pergébe mentek. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig Pergéből tovább mentek, eljutottak abba az Antiókiába, és szombaton bementek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói hozzájuk küldtek, és azt mondták, atyánk fiai férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, csendet intett a kezével, és azt mondta, Izrael fiai, és ti, akik félitek az Istent, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istennek kiválasztotta atyáinkat, és fölemelte a népet, amikor Egyiptom földjén jövevények voltak, majd hatalmas karjával kihozta onnan őket, és közel 40 esztendeig türelemmel hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mintegy 450 esztendő telt el, majd bírákat adott nekik, egészen Sámuel profétáig, utána pedig királyt kértek maguknak, és Isten Sault kisfiát, a Benyámin nemzetségéből való férfit adta nekik 40 esztendeig. Amikor őt elvetette, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, szívem szerint való férfit találtam, Dávidot, Isai fiát, aki teljesíti minden akaratomat. Ígérete szerint az ő utódai közül támasztotta Isten Izraelnek a szabadítót, Jézust, akinek eljövetel előtt János előre, mármint keresztelő János, előre hirdette a megtérés kerességét Izrael egész népének. János küldetésének végeztével így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme, utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó megoldani. Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és ti jelenlévő istenfélők, ennek az üdvösségnek az üzenete nekünk küldetett. De a Jeruzsálemben lakók és vezetőik nem ismerték fel őt, és ezáltal, vagy azáltal, hogy elítélték, betöltötték a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak. Bár semmi halálra való okot nem találtak benne, azt kérték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor pedig mindazt véghez vitték, amik felőle megirattak, levették a fáról, és sírba helyezték. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és több napon át megjelent azoknak, akik együtt jöttek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek az örömhírt. Isten beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, az atyáknak tett ígéreteit, amikor feltámasztotta Jézust. Amint az a második Zsoltárban is megvan írva, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból úgy, hogy többé nem tér vissza az elmúlásba, így mondta, nektek adom a Dávidnak tett szent ígéreteket. Azért mondja máshol is, nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson, mert Dávid miután a maga idejében Isten akarata szerint szolgált, meghalt, atyái mellé temették, és elmúlást látott. De akit Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Azért legyen nektek tudtotokra, atyám fiai férfiak, hogy általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok azért, hogy be ne következzék rajtatok, amit a proféták mondtak, lássátok meg, ti gúnyolódók, csodálkozatok, és semmisüljetek meg, mert én olyat teszek a ti időtökben, amit el se hinnétek, ha valaki mondaná nektek. Amikor kimentek, arra kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a beszédeket. Miután szétosztott a gyülekezet, a zsidók és az istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást, akik velük beszélgetve arra biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt Isten igéjének hallgatására. Amikor pedig a zsidók látták a sokaságot, beteltek irítséggel, és gyalászkodva ellene mondtak annak, amiket Pál hirdetett. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondták, először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nekünk az Úr, világosságul rendellek téged a pogányoknak, hogy üdvösségükre légy a föld végső határáig. A pogányok pedig ezeket hallva örvendeztek és magasztalták az Úr igéjét, és akik csak örök életre választottak, hittek. Az Úr igéje pedig az egész tartományban elterjedt. A zsidók azonban felingerelték ellenük a tekintélyesebb istenfélő asszonyokat, és a város előkelőit és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lábuk porát lerázva ellenük elmentek Ikóniumba. A tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Gondolom mindenkinek meg volt ez a történet. Na most az egyik kollégám mondta azt, hogy most ragozzuk. Tehát nem úgy értem, csak hogy amikor gondolkodtam azon, hogy igazából ami engem leginkább megfogott, az a előre ugrok, az a sor, amikor atyánk fiai, férfiak, ha valami buzdító szavatok a néphez, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Ez volt az, ami úgy megütött, amikor azon gondolkodtam, hogy mi legyen, úgy értem, hogy milyen üzenet lenne mára. És akkor úgy ez így kattogott bennem, hogy volt ez, hogy ha van valami buzdító szavatok a néphez, buzdító építő szavatok a néphez, hát szóljatok. És ugye e mentén kezdtem úgy visszamenni, és alaposabban átolvasni, és imádkozva a fölött, hogy Pál igazából mit csinált, mi volt ebből a részből, amit ő nyilván, itt ugye három részt olvashatunk. Az elején kiválasztják Pált és Barnabást, hogy elmenjen, elküldik. Ugye a másik rész az volt, hogy Bar Jézus, tehát úgy megátkozta a csávot. A harmadik rész volt az, hogy itt ebbe a Ikóniumba, vagy hol, volt az, hogy ez a történet, amikor is ugye bement a zsinagógába. Hát általában azért a zsinagógába csak zsidó mehetett be, ugye? Tehát, hogy bár tök érdekes, hogy a szövegéből több helyen az van, hogy nem azt mondom, hogy több helyen, csak hogy van olyan, hogy atyám fiai férfiak, és jelenlévő istenfélők, tehát olyan, mint hogyha megengedni azt, hogy akár lehettek ott olyanok is, akik nem voltak zsidók, de mindegy. Az a lényeg, hogy ugye a zsinagógába ment be, és akkoriban a zsinagógában az volt a szokás, hogy nem volt külön lelkészük, akik így, na jó, akkor te hirdeted mindig az igét, hanem hogy lehet, hogy volt vezető, nyilván, aki mondjuk így inkább ilyen szervezési mi az funkciót láthatott be, de hogy simán lehetett az, hogy oké, felolvasták a prófétákat és a törvényt, és utána lehetett hozzáfűzni, akinek volt hozzáfűzni valója. Azért volt többször az, hogy a zsinogógában, nem tudom, 3 hónapon keresztül vitázott a, ugye volt olyan hely, ahol Pál így, és akkor, hogy valami ilyesmit képzeljünk el, hogy ugye megjöttek Pálék, leültek, és akkor oda mennek hozzájuk, és azt mondják, hogy na valami buzdító szavatok van. És azért olvastam föl a megelőzőt, mert hiszen Pállal, és ha úgy veszük, akkor ugye Barnabással, meg a tanítványokkal, apostolokkal, ugye több helyen olvassuk itt az Abcsebe főleg, hogy megerősítette a Szent Szellem az igét, Isten igéjét látható jelekkel és csodákkal. Tehát ott nem csak úgy volt, hogy na, elutaztak, azt beszéltek valamit, hanem ott konkrétan történtek mindig események, és hogy ugye egy ilyen szituációban vagyunk most, hogy nem az van, hogy mit ellátogat hozzánk egy ausztrál valaki, és akkor megosztja a gondolatait, hanem akiről már korábban hallhattunk is, hogy ugye van itt ez a Jézus dolog, Jézus, és akkor, hogy gondolom ezért mehettek oda Pál apostolhoz, hogy akkor, ha van valami buzdító szavatok a néphez. És amiket aláhúztam, helyesebben kiemeltem. A színeknek most úgy külön funkciót nem feltétlen adtam volna, de még akár azt is lehet. Ezek voltak azok, amik úgy bennem egy kicsit úgy meg... így kiugrottak a szövegből, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, meg imádkozni. És alapvetően bennem erősen az volt, hogy egy buzdítani szeretnélek benneteket, bátorítani szeretnélek benneteket, és utána pedig szolgáljunk az Úrnak, szolgáljunk egymás felé, ugye a milyen érdekes az, hogy előző, igen, hogy egyébként az első óra, amit ilyenkor szoktunk az alkalmainkon, ez tulajdonképpen a maga a dicsőítés rész, az olyan, mintha akkor szolgálunk Istennek. Mondhatnánk úgy is, mert hogy a szolgálás nem csak abból áll, ugye ezt már sokszor elmondták, hogy amikor hogy volt Pál, és... mindjárt mondom a társát, aki a börtönbe került, Szilász, köszi, igen. Igen, mert hogy pont az elválás után ugye Márk, meg Barnabás, és Pál, meg Szilász, azt hiszem, hogy amikor ott voltak, ugye azt olvashatjuk, hogy a börtönben szolgáltak az Úrnak. És hogy az, hogy szolgálunk az Úrnak, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki, nem tudom én, kiáll és mond valamit neki, hanem, mármint úgy értem, hogy oktatná bármire is, hanem hogy inkább ugye ez a hasonlat volt szerintem nagyon találóan, amikor azt mondja, hogy drága apuci, nagyon szeretlek, és hogy milyen csodálatos vagy, és hogy így ezzel megáldjuk az Urat. És hogy... Na szóval bennem az volt, hogy itt az alkalom elején szolgálunk az Úrnak, és hogy utána pedig, ahogy a nők is az elején olvashatjuk, hogy ugye volt közöttük ugye a proféták és tanítók, ők öten, és hogy azt olvassuk itt, hogy amikor egyszer ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, azt mondta a Szentlélek, tehát abban a gyülekezeti struktúrában, abban a gyülekezeti tevékenységben voltak, ha úgy vesszük, hogy az Úrnak szolgáltak, és helyet adtak a szellemi ajándékoknak, a tanításnak, a profétálásnak. És tök érdekes, hogy ugye Barnabás meg Pált, ugye a Szentlélek, ugye azt mondja a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra munkára, amelyre elhívtam őket. nem akkor hívta el őket, Barnabást meg Pált erre a szolgálatra, hanem őket már korábban, bennük ezt már pendítette. Nem akkor értesültek legelőször Pálék, hogy tényleg elhívtál, hanem ő velük már a Szentlélek ezt így noszogatta, vagy csak egyszerűen kijelentette magát. És hogy azért emeltem ki, hogy amelyre elhívtam őket, hogy csak egy, az jutott eszembe, ugye, hogy alapvetően az ilyen profétálással kapcsolatban ugye azt várjuk, hogy na majd, Uram, hova hívsz el, és hogy mi a te terved velem, és hogy nem tudom, hogy veletek volt-e így, de velem volt még régen, hogy jaj, vajon elhívsz-e misszionálisnak a, nem tudom én, az őserdőbe, vagy helyesebben az esőerdőbe, mert én nem biztos, hogy mennék szívesen, de ugye, hát ugye bennem az van, hogy Uram, bárhova vigyél, de ugye közben meg tartok tőle, hogy ja, csak azt nem mond ki, hogy az esőerdőbe menjek misszionárosnak, szóval, hogy ez általában, ez tökre így megerősödött bennem, hogy a szellemi ajándékokkal, például profétálással azt erősít, tehát az kerül megerősítése, amit már korábban kijelentett, vagy már motoszkált, vagy már noszogatott. Tehát olyat, amit korábban még nem mondott, az általában nem ilyen derültékből. Aztán jó, történt egy csoda olyan szempontból, hogy a helytartó szeme láttára, nyilván ez elsősorban szerintem a helytartó számára, meg az ott állók számára történhetett meg ez Bar Jézussal. Arról nem tudunk, hogy Bar Jézussal később mi lett. Nem tudom, hogy tudtok-e róla valamit, hogy itt ugye azt látjuk, tök hasonló, mint amikor a damaszkuszi úton tulajdonképpen Pállal is történt. Csak annyi, hogy mondjuk így az elejét leszámítva, inkább azt mondom, hogy nem látod a napot egy ideig. Ugye a damaszkuszi úton Saul is megvakult, és majd benn Damaszkuszban látott ismét. De minden esetre ez egy tök nagy jel volt ott a helytartó előtt, illetve erről az jutott így eszembe, hogy milyen esetekben, és ezt most fölteszem a kérdést, milyen esetekben, bizonyos esetekben egyébként szoktuk mi is ezt tenni, ha úgy vesszük. Ez egyfajta ilyen átok, ha úgy vesszük, nem? Tehát ez egy olyan dolog, hogy na figyelj, ez nem fér bele itt, és húzzál innen. És hogy és nem feltétlen a Bar Jézusnak, mint a személyével, mint emberként, inkább a rajta keresztül munkálkodó szellemi erőknek, erőkre volt kimondva ez. És hogy ez inkább csak bátorított engem abban, hogy vannak olyan esetek, amikor így föl lehet állni, és lehet azt mondani, hogy az a valami, ami éppen nagyon tényleg életellenes, meg hát általában ugye a sátán munkája az nem épít, meg nem gyarapít, meg nem ez a vonal, hanem inkább a szétdobáló, meg a halál, meg stb. Ezek járnak az ő nyomában, és hogy bizonyos esetekben nem csak elküldeni lesz szabad, hanem akár még keményebben is lehet fogalmazni. Na de hogy igazából térjünk rá a buzdító szavakra. A buzdító szavaknál tök érdekes, hogy Pál apostol miből indul el. Onnan indul el, hogy végigveszi, hogy figyeljetek, nézzétek meg, hogy Isten benneteket mennyire szeretett. A múltban. Nézzük meg a múltat. És persze az összes ilyen, mert Péternek is volt, meg Istvánnak is a védőbeszédnek, stb. Tehát nagyon sok helyen, akik így a úgymond zsidókkal beszélnek, de ez lehet, hogy egy ilyen retorikai valami is volt. De tök jó, hogy mindig a múlttal kezdjük, hogy nézd, emlékezzél. Tehát mondhatnám azt is, hogy emlékezzél, mi mindenen mentél keresztül. Azért emeltem ki, hogy kiválasztotta az atyáitokat, fölemelte a népeteket, vagy fölemelte a népet, hatalmas karjával ugye Egyiptomból kihozta, az is egy óriási, ugye, mekkora dolog volt. Aztán a türelemmel hordozta 40 esztendeig ott szóval simán rájuk boríthatta volna az egész asztalt ott a sivatagba. Hozzáteszem, mennyi volt az út, amit igazából megtettek? Talán 2 hetes járóföld volt összesen? Vagy az a lényeg, hogy nem évekbe telt volna az az út, amit fizikailag meg kellett volna tenni A-ból B-be, hogyha úgy a mai technikával, navigációval mentünk volna, vagy mentek volna, hanem ugye volt benne néhány. Szóval 40 esztendeig türelemmel hordozta őket. És az, hogy ugye a Kánaán földjén is volt egy csomó nép, ugye azt mondja számszerűen 7 népet ugye eltörölt, örökségül adta nekik magát a mézelés tejjel folyó földet, az örökséget. Aztán, hogyha királyt kértek, hát akkor királyt adunk nekik. Ugye voltak birák is. Aztán ugye kitér még Dávidra, és hogy bless you. Aztán ugye Dávid volt az, akinél először, vagy hát így nevezte, annak ellenére, hogy mi mindenem ment keresztül Dávid is, hogy valójában Dávid szívem szerint való férfi. És hogy aki teljesíti minden akaratomat. És utána pedig behozza azt, hogy emlékezzetek, hogy Dávidnak milyen ígéretet tettem. Amikor a zsidóknak, gondolom, beszélte ezeket a mondatokat, hogy a zsidókban hát nem olyan, nem biztos, hogy olyan sűrűn, idézőjelben sűrűn olvasták az Ószövetséget, mint mi. Ott még ugye maga a tekercs volt, és hát ők azt betéve tudták szinte. És hogy amikor az van, hogy Izrael, tehát hogy ígéret szerint az ő utódai közül támasztotta Isten Izraelnek a szabadított Jézust, akkor az ígéret szerint az nem csak egy betű volt, vagy két betű, vagy helyesebben két szó, hogy ígéret szerint, hanem emlékeztek, hogy igen, hogy a te magod olyan sok lesz, mint a fönveny homok, meg az égen a csillag, és hogy egyébként Dávidnak, hogy ugye a te királyságod megmarad, ezeket külön föl is írtam, de hogy az a lényeg, hogy ezek mögött mindig egy konkrét ige szakasz volt, tehát úgy érvelt Pál apostol, vagy úgy adta neki a Szentlélek, hogy ezeket a kapcsolókat említse az embereknek, amiről ő nekik, tehát nem csak ez a két szó volt az emberekben, hanem volt mögöttes tartalom. Tehát, hogy egyfajta ilyen bizonyítás is volt. Azért is hozott szerintem több helyen konkrét ugye hivatkozást, hogy nem csak úgy a fellegekben, vagy mi az ilyen légből kapott dolgokat mondok, hanem az ígéret szerint ti szabadító az Jézus. És ugye mondja tovább, hogy gondoljatok János, ugye János ismert volt a zsidók között. Most előlapozhatnánk, de nem lapozom elő külön, hogy melyik volt az a rész, amikor János ezt mondja. Mindegy. Amikor konkrétan ezt a kék szöveget mondja, hogy én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme, utána jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó megoldani. Ez pont azt a szakaszt előzi meg, mindjárt mondom is, amikor azon gondolkodtak, hogy János-e a Krisztus. És ugye, tehát azok alapján a jelek, vagy hát igen, a tevékenység alapján, meg hogy milyen erősen beszélt, János, a többekben fölmerült, hogy hát lehet, hogy ő a Krisztus, és akkor ugye erre mondta János ezt, és hogy utána, amit mond, hogy ennek az üdvösségnek az üzenete nekünk küldetett. Tehát amit itt tulajdonképpen, mi az üdvösség? Itt meg tudnátok mondani, hogy mi itt az üdvösség? Találós kérdés. Mi itt az üdvösség? Az, hogy az üdvösség üzenete, ennek az üdvösségnek az üzenete nekünk küldetett. Mi lehet ez az ennek az üdvösségnek az üzenete? Mi az üzenet? Mi az üzenet? Igen, volt, aki azt mondja, hogy Jézus, van, aki azt mondja, hogy evangélium. Ez hasonló ahhoz a példához, mint a hittanórán, ugye? Két füle van, hosszú farka, lomb. Mókus lenne, de egyébként Jézus, mert hittanórán vagyunk. Tehát, hogy szerintem egyébként itt az üdvösség üzenete az az előző mondat volt, hogy ígérete szerint az ő utóda közül támasztotta Isten Izraelnek a szabadítót, Jézust. Tehát, hogy hogy Jézus eljött, ugye Jézus eljött, és ő a szabadító, ő a Krisztus, az az örömhír, hogy figyeljetek, akit ti vártok, vagy vártatok, meg igen, vártok, mint a Krisztus, az Jézus. Az a Jézus. Következő, igen. És hogy ugye így vezeti be, hogy figyeljetek, az a Jézus, ő a Krisztus. Ő a Krisztus, akit vártatok, maga a messiás, megváltó. És hogy ezt bizonyítja is, úgy értem, hogy ezt kicsit még forszírozza, hogy ugye Jézus volt az, akit ugye nem ismertek föl a Jeruzsálemben lakók, meg a vezetők. Ugye történt, ugye odaadták a halálra, Pilátust említi azt, hogy ugye megfeszítették, leszették a fáról, meg berakták a sírba. De ugye itt nem hagyja abban, nem azt mondja, hogy de Isten feltámasztotta őt a halálból. Jézust feltámasztotta a halálból, ugye, amikor a tanítványokat kiküldi, tehát Jézus fölmegy a mennybe, és azt mondja, hogy menjetek el szélesre világra, és ugye hirdessétek, tanítsátok mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Amikor az arról beszél, hogy tanítsátok mindazt, amit ti láttatok egyfelől, legyetek tanúi annak, amit ti láttatok, ugye nem csak azt állítja itt Pál apostol, hogy Isten feltámasztotta a halálból, hanem utána mondja azt is, hogy több embernek megjelent azok közül, és vele együtt ment föl Jeruzsálembe, meg és akik most is tanulja a nép előtt. Tehát, hogy nem az van, hogy mitől ezelőtt 100 évvel voltak emberek, akik még talán láthatták ezt a dolgot, hanem képzeljétek el, itt vannak közöttünk. Hát ugye Pál apostol nem biztos, hogy találkozott, sőt, valószínűleg bár mondjuk élhetett akkor, mondjuk életkorilag legalábbis. De mindegy, csak hogy, és akkor azt mondja utána, hogy itt szól az örömhírről, a good newsról, ugye, hogy Isten beteljesítette nekünk az ő gyermekeinek, az atyáknak tett ígéretét, amikor feltámasztotta Jézust. Ugye, maga Jézus története eléggé, hogy mondjam, hát most keresem a szavakat, hogy tudnám mondani, hogyha nem történt volna a megváltás, ha esetben nem történt volna a feltámadás, akkor az egy nagyon szomorú történet lett volna. Tehát, hogy amikor a Passió című filmben is ugye minden sötét, a zene az egekbe megy, és akkor minden fekete, és milyen óriási dolog az, hogy nincs vége itt a filmnek, hanem ugye tovább menjünk, és egyszer csak a fény, a napfény, ahogyan beragyog, ahogy elgördült a kő a sírboltról. Tehát, hogy azt mondja, hogy feltámasztotta őt a halálba, és ez a feltámasztás, a halálból való feltámasztás se úgy lár-pullár volt, hanem erre is volt ígéret. Volt ígéret, hiszen azt mondja Zsoltárban, ott van, hogy én fiam vagy, te ma nemzettelek téged, és hogy a Dávidnak tett biztos ígéret, szent ígéretet adja, az, hogy többé nem tér vissza elmúlásba. És itt hozhatnám azt a példát, amit egyébként tök érdekes Péter is hozott a pünkösdi beszédében. Péter azt mondta, és alatta lévő rész az, hogy mert Dávid azt mondja róla, Jézusról, ugye most Jézusról beszélünk, hogy mindig magam előtt láttam az Urat, mármint, hogy nyilván Dávid még nem tudhatta Jézus, csak hogy azt mondja, mert Dávid ezt mondja róla, mindig magam előtt láttam az Urat, mert ő jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Azért örvendezett a szívem, és újongott a nyelvem, még a testem is reménységben nyugszik majd, mert nem hagyod lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást, vagy elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, örömmel töltesz el színed előtt, vagy teljes öröm van te nálad, ugye, ahogy ismerős. Atyám fiai, férfiak, nyíltan beszélhetek nektek Dávid ősatyáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és sírja minden mai napig köztünk van, de mivel ő proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvéssel esküdött neki, ez az az ígéret, amit neki esküdött, hogy utódai közül ültet valakit trónjára, a bekövetkezendőt előre látva szólt Krisztus feltámadásáról, hogy nem marad a sírba, s teste sem lát elmúlás vagy rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután Isten ugye jobbrára felemeltetett, és megkapta az atyától megígért szent szellem, szent lelket, kitöltötte azt most, amit most látjátok és halljátok is. Tehát, hogy tök erős az, amit úgymond kijelentott az embereknek, hogy figyeljetek, ezekben az eseményekben lássátok meg azt, hogy ezek proféciák beteljesülései, megígért proféciák beteljesülései, illetve mindazt azt még, hogy nem csak az van, hogy a proféciák beteljesültek, amiket Isten előre proféták által megjövendőlt, hanem lássátok mindebben azt, hogy Isten mennyire szeret benneteket. Hogy hogyan gondoskodott rólatok, mennyire drágák vagytok számára. És a végén az a kék, az már csak azért van, hogy vigyázzatok mindezek után, nehogy, szóval amit mi mondunk, azt vegyétek komolyan röviden. Tehát kb. Ennyit mondaná, annyit jelentene, hogy ez egy óriási dolog lenne. És akkor ugye utána már csak a levezetőben azt olvashatjuk, hogy mi minden következett ezután. Ugye az emberek, akik ezt a buzdítást hallgatták, mi lett a vége? Nem tudom, arról nem olvasunk, hogy hányan voltak alapjában a zsinagógában, de azt olvassuk, hogy a következő hétre már odajött majdnem az egész város. Ugye az egész város összegyűlt, majdnem az egész város összegyűlt, valószínűleg nem tudom, hogy a zsinagógában nem biztos, hogy beengedték volna, mert ott ugye ez ugye nem Izraelben van, vagyunk, tehát ott ugye, tehát, hogyha majdnem az egész város, akkor ez valószínű a zsinagóga előtt, vagy nem tudom, hogy hol történhetett már ez az utolsó vége. De az a lényeg csak, hogy és utána már az, hogy amit a zsidók tesztek, az már csak egy puszta, nem tudom, önérzetes dolog lehetett részükről, mert hogy hú, figyelj, hogyha itt most megint Pál apostol bemártja a zsidókat, az ránk nézve egy eléggé ciki, mert hogy mi nem ismertük föl a megváltót, és akkor ugye ennek a vége az lett, hogy ugye, mi az, felszólaltak ellene, és aztán pedig Pál tulajdonképpen aminek aztán persze a pogányok örültek, hogy azt mondja, hogy hogy először nektek kellett hirdetnünk Isten igét, mondja Pál a zsidóknak, de mivel ti megvettitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. És olyan jó volt ezt olvasni, hogy mit válaszoltak erre a pogányok, halva örvendeztek és magasztálták az Úr igéjét, és akik csak örök életre választottak, hittek. És hogy, szóval kb. Úgy ez volt bennem, hogy így, ha most össze kéne foglalni, nem tudnám feltétlenül összefoglalni, hogy pontosan mi az, amit úgy ki kéne emelni ebből, mert de szerintem amit ki lehet emelni, azt többször elmondtam, vagy elismételtem. Ámen, mondja Máté. Tehát az volt bennem egyébként még, hogy tök jó lenne. A közös dicsőítés az, meg a közös imádat, azt közösen éljük át itt rendszeresen, és hogy tarthatnánk ima közösséget. Úgy értem, amikor így szoktuk ezt is, hogy maradjunk csendben, várjuk, nézzük meg, hogy mit tesz, és arra menjünk tovább. Igen, tehát most nem feltétlen azt mondom, hogy akkor menjünk végig, és akkor mondja el mindenki, hogy milyen imakérései vannak, és aztán pedig imádkozzunk. Nem erre gondolok. De ugyanakkor meg a szívemben van egy ilyen ima közösség. Tehát, hogy legyünk közösen imában. Igen, 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 igen. Hogy? És hogy jöhetnénk, igen. Tehát úgy értem, hogy erre gondoltam, hogy lehetnénk így ima közösségben.